iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
A Peti az adásmenetbe betette a cikket azzal, hogy megérkezett az Apple űrtechnológiás kvóta mobilja, az iPhone 16e. Ez a cikk címe, és ebből indulunk ki, és ez alapján rákérdeztem azonnal, hogy vajon mit jelent az űrtechnológia, és kiderült, hogy az űrtechnológia azt jelenti, hogy a Space Grade alumínium kifejezést újra lehet, nem tudom én, tényleg két évtized után puffogtatni, mert hogy űrtechnológiában használt alumínium burkolatba van belepasszírozva a 16L-el kijelzője és minden, ami benne van. Ez most a legolcsóbb iPhone, de hát sokkal, de sokkal drágább legolcsóbb iPhone lett, mint az előző, még SE névre hallgató legolcsóbb iPhone. Na nézzük meg, hogy mit tud majd a 16e.
Az iPhone SE koncepciója 2016-ban öltött testet, igazából ezek egy olyan készülék család alapjait hordozták magukban ezek a készülékek, amelyek innen-onnan összeválogatott alkatrészeknek is tűnhettek egyrésztről, így az Apple maradékaiból összeillezgett. Egy dolgot mindenképpen ezen okostelefonok számára írhatunk, az árazás mellett természetesen, az az, hogy a készülékek lelkét, a processzort, azt mindig az aktuális csúcsmodellektől, nem feltétlenül a Pro verzióktól, de mindig az aktuális vadonatúj iPhone-októl kapták meg ezek az SE modellek, és hát egy picit avittas készülékházba kerültek. Mondjuk ugye a legelső generáció az még az iPhone 5 dizájnját hordozta magán 2016-ban, mikor már azért a 6-os iPhone új dizájnnal, új formavilággal éppen már második generációját élte, és az ezt következő iPhone SE telefonok, amiket igazából maximum évszámokkal különböztetett meg egymástól az Apple, mindminden nagyon klasszikus, míg a hatalmas érintőképernyők előtti formavilágot, azt az előlapon nagy home gombot hordoz készülék dizájn kapták meg, és ehhez képest azért egészen nagy ugrás a 16e, ugyanis egy sokkal letisztultabb, a mostani iPhone-okhoz nagyon hasonló dizájnnal érkezett meg ez a készülék. 6,1-szoros képátoljú kijelzőjén egyébként az egyetlen old school dolog található meg magán a telefonon, ez pedig a notch-nak nevezett, hát designer szégyen volt, legalábbis nagyon sokan így emlegetik az Apple életében, hogy nem egy kamera kivágás, hanem egy egész félsziget úszik ugye be a kijelzőbe. Ez talán a leglátványosabb különbség a mostani modellekhez képest, egyébként pedig maximum a hátlap alapján tűnhet fel, hogy mindösszesen egy kamerával érkezik ez az okostelefon, de belül azért az aktuális A18 névre hallgató, nagyon nagy számítási kapacitású processzor találjuk, természetesen az iPhone 16e is képes lesz majd az Apple Intelligence szolgáltatásának használatára. Ez egyébként egyúttal azt is jelző, hogy rendszermemóriából, tehát abból a memóriából, amit az alkalmazások a futtatásra használnak, abból bőségesen el van látva, tehát már néhány régebbi iPhone-t rögtön ezen a téren azért le is köröz, és üzemidőben is egy kifejezetten jó készülőnek számít, technológiai szempontból ugyanis itt található az egyetlen érdekesség, ami elvileg üzemidőre kihat, ez pedig az Apple bemutatta benne a saját C1 névre hallgató modemét, tehát most már a processzor mellett és nagyon sok egyéb alkatrész mellett az iPhone 16e saját antenna rendszert is kap az Apple-től, ez a jövőre nézve egyébként valószínűleg azt fogja majd jelenteni, hogyha itt beválik, akkor a nagyobb modellek is megkapják. Cserébe azért, hogy ez egy lényegben kicsit butított iPhone 16, bőségesen megugrott most már az árazás. A régi SE modelleket, az olcsó belépő szintű iPhone-okat felejthetjük, nagyjából másfélszer annyit kell kifizetnünk egy új iPhone-ért, mint mondjuk tavaly ilyenkor az előző SE modellel még a palettán. De nem minden drágul azért szerencsére, legalábbis most úgy tűnik, a Microsoftnak egy egészen érdekes kísérlete fut éppen. Úgy tűnik, hogy drasztikusan csökkentenék az Office 1-es verziójának árát, egészen konkrétan nullára.
Igen, de ahogy a német mondja, there's a catch, vagyis nem egészen eszik olyan forrónak ását, valóban tesztelik, valóban egy szűk réteg most hozzáfér az Office 365 azon verziójához, amiért nem kell fizetni, de cserébe reklámokat helyez el valószínűleg nagyon-nagyon sok helyen, és idegesítően sok helyen, ugye ezt most még nem tudjuk, hiszen csak egy szűk réteg használja tesztüzemben ezt a szolgáltatást, de valószínűleg rengeteg helyen találkozhatunk különféle reklámokat, számokkal, és a legnagyobb érvágás talán az, hogy valamilyen oknál fogva a Microsoft kihagyta a saját gépünkre való mentésnek a lehetőségét. Tehát bármilyen dokumentumot szerkeztünk ebben az ingyenes Office 365 verzióban, az csak és kizárólag a Microsoft saját OneDrive Cloud helyére menthetjük. Lehet, hogy utána, meg valószínűleg utána le tudjuk szedni a saját gépünkre, csak van benne egy ilyen extra körmény ezzel, azon túl, hogy még nem nyilatkozott a Microsoft arról, hogy valóban tervezi-e élesben bevezetni. Ez egyelőre nekünk inkább csak annak tűnik, hogy teszteli ezt a funkciót, megnézi, hogy hogy működik, megnézi, hogy mennyire idegesíti föl ezeket a tesztusereket, és hogyha esetleg a jövőben úgy döntene, hogy bevezetné ezt a verziót, akkor gyakorlatilag legyen kész, és mondjuk minimális módosításokkal bármikor piacra lehessen dobni. Szóval nincs még ez, de már létezik maga a funkció, és hát ha már Microsoft, akkor említsük meg azt, hogy minthogyha egy icipicit rálépett volna a fékre a Microsoft, hogyha az AI-ról van szó, ugyanis egész egyszerűen nem nagyon tud a cég lépést tartani az energiaigényével a mesterséges intelligenciának. Ugye mi is beszámoltunk arról, hogy újra szeretnének nyitni egy annó balesetet szenvedett amerikai erőművet azért, hogy ellássa a szerverparkokat, amik az AI megoldásokat futtatják, és ezen küzd most, vagy hát ezen dolgozik most a Microsoft, hogy meg tudják nyitni ezt az erőművet és tudják használni, de közben egyrészt kritika is éri őket, hogy túl sok energiát használ az AI, másrészt pedig lehet, hogy picit az is benne van, hogy már nem tűnik olyan nagyon-nagyon jó biznisznek, vagy legalábbis nem akar még több milliárd dollárt belelocsolni ebbe az egész AI dologba.
Elemzők és befektetők egészen konkrétan azt vették észre, hogy egyre csökken a Microsoft kiadása a különféle adatközpontok bérdésére, a számítási kapacitások igénybevételére, és az nem annak köszönhető, hogy hirtelen valahonnan a földből kinőtt egy saját adatközpontjuk, ami pluszban kisegíteni a már meglévőket, és ezzel együtt ugye nagyobb számítási teljesítménnyel támogatná a Copilot nevezetű AI rendszer, illetve mindenféle mesterséges intelligencia szolgáltatás kiszolgálását. Sokkal inkább ugye egyrésztről a már említett energia probléma léphet fel, tehát valószínűleg azért a Microsoft érzi, hogy ideje meghúzni egy picit a nadrágszíjat, mert hogy még nem olyan látott senki igazán komoly bevételeket a mesterséges intelligenciából és a mesterséges intelligencia szolgáltatásokból sem. Ezzel együtt pedig az is lehet az egyes elemzők véleménye szerint a történetben, hogy berobbant egy bizonyos DeepSeek, akik ugye azt mondták, és nemrégében ennek a kijelentésnek köszönhetően a meg is recsent elég erőteljesen még a tőzsde is, hogy pár millió dollárból képesek voltak fejleszteni egy a nagyokkal is konkurens és nagyok számára is fenyegetően magas tudású és magasan tanított mesterséges intelligencia rendszert, és ez egész sokakat elgondolkodhatott, főleg ugye Nvidia vásárlókat, akik dollármilliókat és milliárdokat kerestek azzal, hogy mindenféle mesterséges intelligencia parkokat szolgáltak ki hardverekkel. Szóval láthatóan egyébként sokan úgy is reagáltak, hogy ideje újra gondolni azt, hogy milyen összegeket fordítanak a mesterséges intelligencia adatközpontok és szerverparkok építése, illetve fenntartása számára. Nem úgy azonban Kína egyik legnagyobb vállalat csoportja, az Alibaba, akik most egy bődületes összeggel szállnak bele a mesterséges intelligencia buliba.
Az Alibaba azért lett ismerős bárkinek, aki mondjuk nem egy kő alatt lakott az elmúlt 20 évben, mert hogy az AliExpress nevű tényleg jelentéktelen. A világ egyik legnagyobb retail boltja az övék, és hát úgy döntöttek, hogy egy potom 52 milliárd dollárt fog beletenni az AI fejlesztésekbe. Ugye az elmúlt években hallottunk nagyon sok nevet, nagy nevet, hogy ki az, aki elkötelezetten és nagyon sok pénzből fejleszti a mesterséges intelligencia algoritmusokat és rendszereket, és valahogy az Alibaba nem volt ezek között, tehát volt itt Amazon, ugye volt itt a Meta, a Facebookkal és mindenkivel együtt, ugye Google, és hát természetesen az OpenAI és a Microsoft, de valahogy nem hallottuk az elmúlt években az Alibabát, éppen ezért lehet, hogy talán egy picit elaludtak, és ezért most úgy döntöttek, hogy akkor begyorsítanak, és egy ilyen bődületes összeggel lódítják meg az AI iparágat, hogy a fejlesztések felgyorsuljanak, hogy legyen kontextus és összehasonlítási alap, ez mondjuk a 80%-a Budapest teljes GDP-jének. Tehát amit itt 2,5 millió ember előállít egy év alatt, azt a pénzt pumpálja bele, annak a 80%-át kb. Pumpálja bele az Alibaba abba, hogy felzárkozzon az AI versenyben, és természetesen nyilván a retail szegmens is fog ebből profitálni, tehát sokkal okosabbak lesznek az algoritmusok által generált ajánlások, és a többi az AliExpress és egyéb oldalakon, de azért van egy nem elhanyagolható cloud platformjai szolgáltatása az Alibabának, ami viszont olyan jelentéktelen szereplőkkel versenyez, mint az Amazon Web Services, vagy a Microsoft Azure, tehát egész biztosan ezen a területen is majd láthatóak lesznek az AI fejlesztések, úgyhogy meglátjuk, hogy a jövőben mennyit fogjuk hallani az AI fejlesztések területén az Alibaba nevét, az biztos, hogy pénzt rendesen tolnak bele, és ha már említettük azt a céget, aki sokat tol bele, és említettük azt a céget, aki nagyon keveset tolt bele az AI fejlesztésekbe, akkor egy hír a DeepSeek házatájáról, ugyanis 3 hét csönd után, vagy legalábbis nem lehetett használni az API-t, most újra megengedte a vállalat, hogy hozzáférjenek a fejlesztők a szolgáltatásához.
A már említett nagyot mondás, ugye, ami megrecsentette a teljes AI ipart, az az, hogy nagyon-nagyon kevés pénzből fejlesztették mesterséges intelligencia szolgáltatásukat ennél a kis startupnál, olyan mértékű túlterhelést is okozott és érdeklődést a startup iránt, hogy bizony-bizony kénytelenek voltak egy időre leállítani a hozzáférést a különféle új felhasználók és új potenciális vásárlók előtt. Ez változott meg most, kedden a vállalat ugyanis engedélyezni kezdte az ügyfeleknek, hogy feltöltsék kreditjeiket az API használatához, ezzel pedig még csak a fejlesztők férhetnek ugyan a DeepSeekhez, de ők legalább elindíthatják azokat a szolgáltatásokat, amelyeket ez a mesterséges intelligencia is ki tud szolgálni. Mondjuk pontosan ezért érdekes az előző Alibaba hír, mert hogy az 52 milliárd dollárra szemben az a néhány millió, amit eddig emlegetett a DeepSeek, az egyes szakemberek szerint egyébként szinte lehetetlen, hogy ilyen összegből fejlesztették volna egy olyan mesterséges intelligencia szolgáltatást, ami az OpenAI rendszerével, tehát a ChatGPT-vel is felveszi a versenyt, de valószínűleg egyébként ha és amennyiben tényleg igazat mondott a cég fejlesztési csoportja, akkor még a jövőben hallani fogunk erről a cégről egészen sokat, és nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen újabb rekord alacsony összegeket fognak bejelenteni arról, hogy a kínai startup hogyan tudták teljes mértékben fittyethányva a hardware-es igényeknek újra és újra utolérni a nyugati konkurensöket. De ha már Kínáról beszélgettünk, akkor mindenképpen jegyezzük meg a hét egyébként számomra egyik legérdekesebb és legkedvesebb hírét. Egészen furcsa külön kiadást adott ki a OnePlus az új Watch 3 nevezető okosórájukból, talán akaratuk ellenére.
Egész biztos, hogy akaratuk ellenére, ugyanis a OnePlus Watch 3 hátlapján az a felirat szerepel, hogy MEDA in China. Tehát elírták. Tehát azt, hogy Made in China, ezt elírták ezt a kifejezést, és hát nyilvánvalóan elkezdtek röpködni a vicces pémek, mindenki posztolta, hogy hát annyira kínai az óra, hogy már azt is elrontják, hogy Made in China, és szerintem nagyon okosan és ügyesen az utóbbi időszak egyik legügyesebb válság kommunikációjával azt mondta a OnePlus, hogy természetesen mindenkinek díjmentesen cserélik az órát, hogyha ez őt zavarja, de igazából tökre megértik, hogyha valaki meg szeretné tartani ezt az órát, hiszen elképzelhető, hogy a furcsa elnyomás miatt hasonlóan a bélyegekhez, ugye egész nagy értéket tudnak képviselni a félrenyomolt nyomdahibás bélyegek, ezek is értékesebbek lesznek a jövőben, akár gyűjtői darabok is lehetnek, szemben a majd később forgalomba kerülő Made in China feliratú OnePlus Watch 3-okhoz képest, úgyhogy mindenképpen jár a marketing taps a megoldásért a OnePlusnak, és hát okoztak nekünk egy kedves mosolyt így, hogy szépen sikerült ebbe belenyúlniuk, de hogyha már a következő blogban arról beszélünk, hogy minden rossz, és miért romlottak el a szoftverek, és egyáltalán mi a baj a nagyvállalatokkal, miért érezzük azt, hogy az összes techvállalat leginkább arra törekszik, hogy nekünk minél rosszabb legyen, akkor nézzük meg, hogy a The Verge felmérése szerint merre mozog a világ, hogyha az online térről beszélünk.
A híres amerikai tech magazin felmérése egyébként egy borzasztóan sötét jövőt vetít előre, vagy legalábbis inkább azt mondanám, hogy egy nagyon-nagyon sötét jelen tükörképeként szolgál, amiben igazából a felhasználók jelentős része elvesztette a bizalmát a különféle szolgáltatásokkal szemben, és leginkább a nagy platformokkal szemben. Ennek nyilván azért vannak olyan apró okai, mint hogy egyre több mindent irányít egy olyan algoritmus rendszer, a különféle Facebook, Google, Instagram és egyéb sokak által nem csak közösségi élet, hanem információs szerző platformként is használt szolgáltatásban, ami kifejezetten az adott illetőt, az adott felhasználót célozzák meg úgy, hogy minél hosszabb ideig oda kössék az adott platformhoz a figyelmet, és nyilván ugye, hogy minél több mindent eladjanak az adott emberkének, és ebből van egyébként nagyon sokatnak, a fogyasztók 42%-ának elege. Ez az arány egyébként a Google-ben már egyre kevésbé bízók számát mutatja. A felmérésre erre választ adók, kétharmada ténylegesen úgy találja, hogy a Google a keresés manipulálásával, a hirdetések előlesorolásával egyre kevésbé válik megbízhatóvá. Ezzel szemben pedig a közösségi médiában tetten érhető romlás, vagy mondhatjuk azt, hogy destabilizálódásnak az egyik fő oka az az, hogy az úgynevezett buborékhatást keltő algoritmusok ugye pontosan azonos véleményű embereket hoznak össze, és egyre jobban erősítik ezek a vélemények egymást különféle kis csoportokba rendeződve, tehát a nagy egységben nézve, a társadalom szempontjából egyre inkább elszeparálja az embereket azoktól, akik nem értenek velük mindenben egyet, és ez is körülbelül egy olyan nagyjából 60%-át a felhasználóknak érinti negatívan.
És igazából amerre mozdulunk, és amerre a kutatás szerint az emberek nagy része mozdulna, ha lenne ilyen, és valószínűleg a közeljövőben lesznek ilyenek, azok a fajta megoldások, ahol hiteles emberek tudnak egymással beszélgetni, hasonló érdeklődési körrel rendelkező hiteles emberek, tehát sokkal fontosabb lesz a nagy elérés helyett az, hogy legyen akár kicsi ez a közösség, lehet ez a Facebookon belül, vagy lehet ez bármilyen nagy portálrendszeren belül, de egy olyan kis hiteles közösség jöjjön létre, amiben jól érzi magát az adott ember, legyen ez digitális kommunikáció, vagy akár később a való életben kiköszönő kommunikáció, egyre nagyobb az igény a minőségi tartalomra, és ide kapcsolódik érdekes módon, hogy az emberek az AI-nak sem örülnek ebből a szempontból, hiszen nem valódi emberi kapcsolatokat fog generálni az AI, egész egyszerűen valószínűleg, és hát látjuk, hogy erre megy a világ, arra fogják használni, hogy még jobban célzott reklámokkal szolgálják ki a különböző nagy platformokat, tehát nem annyira keresik ezek az emberek, akik a valós hiteles forrásokat keresik, azt, hogy az AI beleszóljon az ő dolgaikba, éppen ezért lehet az, hogy még ha passzívak is, tehát egy-egy ilyen csoportban 90%-a az embereknek csak nézelődik és semmit nem csinál, 8-9%-a az, aki posztol nagy ritkán vagy hozzászól a témához, és igazából 1-2% az, aki a teljes tartalomgyártás, itt az érdekes tartalmakról valóban minőségi tartalmakról beszélünk, ezeket előállítja, tehát ezeknek a 80%-át ez az 1-2%-nyi ember állítja elő, és ez teljesen jó van így az emberek szerint, a fontos az, hogy minőségi legyen. Épp ezért érdekes, hogy mennyire ellene megy, vagy nem ebbe az irányba mennek a nagyvállalatok, amiről a következő blogban fogunk beszélni.